Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 67. Zsoltár első versét. Így kezdődik: Úristen, áldj meg jó voltodból. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetében, az elsőtől ötödikig terjedő versekben. A megnevezett helyen Isten igéje így szól hozzánk. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől orcánkat elrejtjük, útált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Hála van bennünk örökkévaló, mert szemlélőivé és értőivé tettél bennünket, szent lelked által irántunk, és a világ iránt, felséges isteni jó akaratod és megtartó hatalmad iránt. Megcselekedted, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, a te egyszülött fiad, magára vette emberlétünk terheit, amelyeket meg nem szűnünk újra termelni, mellyel jogosan lángolhatott volna fel irántunk haragod. Közéd és közénk állítottad őt, és az ő drága életén keresztül szemlélet sorsunkat, mert a magunk erejéből nem maradhatunk meg. Szabadításodra is érdemtelenek vagyunk. Felfoghatatlan a kegyelem nagysága, hogy Krisztus által gyermekeiddé fogadtál bennünket. Szeretnénk most ebben megerősödni, Urunk. Kérünk, használd az Isten tiszteletet, az ige hirdetést, imádságainkat, az énekszóban elmondott fohászkodásainkat, a zene, a muzsika mindenféle eszközét, hogy nekünk szóló üzenetet tisztán hangozzon. A te nagy nevedért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszunkban. A Máté írása szerinti evangélium 8. fejezetében, a 14-től 17-ig terjedő versekben eképpen. És bemenvén Jézus a Péter házába látta, hogy annak anyósa fekszik és lázas. És illette annak kezét, és elhagyta őt a láz, és fölkelt és szolgált nekik. Az est beáltával pedig vittek hozzá sok ördöngöst, és egy szóval kiűzte a tisztátalan lelkeket, és meggyógyított minden beteget, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott így szólván, ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Kedves testvéreim, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai történetünket három lényeges kulcs kifejezés határozza meg. Ezek olyanok, mint egy épületnek a tartó pillérei. Igénk nekünk szóló üzenetét e három kulcs kifejezés alapján helyezi most Isten a lelkünkre. Az első ez a szó, bement. Jézus elment Péter házához. Bement Péter apostol házába. Azért, mert Isten rendjében a találkozások mindig így vannak elkészítve. Mindebből a rövid bevezetőből több is kiderül nekünk. Egyfelől az, hogy Péternek háza volt Kapernaumban. Származása szerint azonban ő betsajdai volt. Másfelől az is kiderül a leírásból, hogy Péter apostol nős ember volt, családos ember volt. Azzal, hogy Jézus tanítványa lett, és felhagyott azzal, hogy eredeti munkáját, a halászmesterséget ezután is folytassa, nem hagyta el a családját, hanem továbbra is házasságban élt. Valószínű, hogy amikor Péter Krisztus követője lett, több alkalommal a felesége is a tanítványi sereggel tartott a vándorlásaik során. Péter nem az egyetlen családos ember volt a tanítványi körben. Erről keveset szoktunk beszélni, de az evangéliumokban és az Újszövetség egyéb irataiban elszórtan vannak olyan információk, amelyek alapján ezt felelősen ki lehet mondani. Pál apostolnak egy megjegyzésére emlékezzünk, amelyet az első korintusi levél egyik fejezetében, a 9. fejezetben így ír. Nincsené jogunk arra, hogy keresztjén feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, meg az Úr testvérei és Kéfás is. Az itt említett Kéfás Péter apostollal azonos. Tehát több apostolnak is volt felesége, családja, és Jézus vérszerinti testvéreinek is volt családja. Egy korai egyházi írótól, alexandriai Kelementől úgy tudjuk, hogy Péter felesége a tanítványi kör segítője volt. Segített nekik, kezükre dolgozott az evangélium hirdetésekor. Sőt, alexandriai Kelement még azt is megjegyzi, hogy ugyanúgy, mint Péter, ő is mártír halált szenvedett a Jézus Krisztusba vetett hite miatt. Történetünk Péter anyósáról szól, aki lázas beteg volt. A Márk írása szerinti evangélium is leírja ezt a történetet, de kiegészíti azzal, hogy Péter házához az Úr a zsinagógából ment. Ott gyógyította meg azt az embert, akiben tisztátalan lélek volt, ezután pedig a pogány századosnak a szolgáját is meggyógyította. A két gyógyítást, azt, ami a zsinagógában történt, meg a pogány százados szolgájának a gyógyítását sokan látták. Péter anyósának gyógyítását csak néhányan. Jézus számára nem a nyilvánosság fontos. Nem az fontos számára, hogy hányan látják. Ő nem valami mutatványt akart ezzel elővezetni. Számára egy szükségben lévő, betegség terhét hordozó ember fontos ebben a történetben. Jézus számára a százados meg a szolgája ugyanolyan mérték alatt van, mint egy halászmester feleségének az édesanyja. Így tekint most ránk is. Nem személyválogató módon. Úgy tekint ránk, hogy senkinek nincsenek előjogai, de az ő látása szerint senki sincsen hátrányban. Hogy megtapasztalja az ő jóságát, és azokat az erőket, amelyeket mi emberek egyedül csak őtőle, ő általa kaphatunk. Számára azok a jegyek, amelyek a hétköznapi életben megkülönböztetnek bennünket egymástól, egyáltalán nem fontosak. Azt az embert akarja látni bennünk, akinek őre áll van szüksége. Mondom nektek, Jézus úton van felénk. Ahogyan Péterék házához is úton volt. Elment Péter házához. Szeretne betérni hozzánk is. Az életünkbe, a gondolatainkba, a legbelső érzéseinkbe. Ott szeretne jelen lenni, és szeretné emberlétünknek a korlátjait feloldani, és szeretne nekünk kiteljesedett életet adni. Jézus tehát elment Péter házához. A másik kulcskifejezés megérintette. Azt olvastam, hogy ettől az érintéstől, ahogyan megfogta a beteg kezét Jézus, a beteg asszony meggyógyult. Vajon volt szükség erre az érintésre? Tényleg ettől gyógyult meg? Hogyha nem érintette volna meg, akkor nem is gyógyulhatott volna meg. Mert hogy vannak olyan gyógyítási történetek, amikor Jézus egyszerűen csak annyit mondott, akarom, gyógyulj meg. És a beteg azonnal meggyógyult. Nem Jézusnak volt szüksége erre az érintésre, kedves testvéreim, hanem a betegnek. A beteg kezének megérintésével Jézus azt hozta tudtára, hogy a gyógyulást attól kell várnia, aki a beteg ágya mellett megállt. Jézusnak ez a gyógyítás előtti tette lényegében csupán a hit ébresztését, a bizalom felébresztését szolgálta. Maga a gyógyítás Jézus hatalma által ment végbe. Kedves testvéreim, az elmúlt napok során azért imádkoztam, hogy ez az ige hirdetés hadd lehetne olyan, mint egy érintés. Ez a történet azért szép, mert még vannak olyan Jézus általi gyógyítások az Új Szövetségben, amelyek úgy mentek végbe, hogy a beteg ügyét valaki képviselte, hogy valaki elment Jézushoz és elmondta, hogy ez vagy az beteg, és jöjj és gyógyítsd meg. De olyan is van, amikor saját maga mondta el a beteg a nyomorúságát, mint például a vak Bartimeus, aki mikor hallotta, hogy Jézus közeleg Jerikó városhoz, akkor kiáltozni kezdett. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Úgy Máté ebben a történetben úgy beszél erről a gyógyításról, hogy Jézus oda ment ehhez a beteg emberhez anélkül, hogy bárki képviselte volna az ügyét. Ebben nagy végasztalás van, mert vannak helyzetek, amikor nem tudjuk képviselni magunkat. És vannak helyzetek, amikor más sem képvisel bennünket. Amikor teljesen egyedül vagyunk a nyomorúságunkkal, nem tudjuk és nem is akarjuk megosztani a környezetünkkel. Talán azért, mert lelkileg olyan mélyen vagyunk, aztán azért is, mert a kéréseink tartalmát túl nagynak látjuk. Magunk sem hisszük, hogy van belőle megoldás. Lényeg az, vannak helyzetek, amikor senki nem képvisel bennünket. Hirdetem nektek azt a jó hírt, hogy Jézus ilyenkor is úton van felénk. És egy érintéssel tudomásunkra akarja hozni azt, hogy ő fölött áll azoknak az erőknek, amelyek elvették az egészségünket, vagy a reménységünket, vagy a bizodalmunkat, vagy egyáltalán az, hogy tartsunk ki abban a helyzetben, amelyben vagyunk. Jézus ma úgy van előttünk, mint Péter anyósának a beteg ágya mellett. Egyszerűen csak jön, és szeretne megérinteni. Most a szó által, a hirdetett igén keresztül mondani szeretne valamit. Érted, jött. Hagyjuk, hogy ezt az érintést végbe vigye. Ezt a történetet Lukács evangélista is leírja. Az asszony betegségének a leírása őnála sokkal pontosabb, mint Máténál, hiszen Lukács orvos volt. Ő a betegség leírására olyan szót használ, amely az újszövetségi görög szövegben a magas lázat fejezi ki. Tehát nem csak egy egyszerű kis lázzal vagy hőemelkedéssel járó rosszul lét volt, hanem kétségre okot adó betegség volt, magas láz. Lukács még azt is hozzáfűzi, hogy Jézus megdorgálta ezt a lázat, a magas lázat, és az elhagyta az asszonyt. Ráparancsolta lázra, mint valami szellemi, személyes hatalmasságra, hasonlóképpen, mint amikor a másik történetben ráparancsolt a tengerre, és a tenger elnémult, elcsendesedett. Ez azt fejezi ki, hogy Jézus ura az egész teremtettségnek, a vizeknek, a tűznek, az embereknek, a lelki és szellemi hatalmasságoknak, a láznak, vagy a betegségnek ugyanúgy. A láz sem lehet Isten hatalmi területén kívüli jelenség. A betegség sem, amely néha aggaszt bennünket, és elveszi a kedvünket az élettől, és elrabolja a reménységünket. Jézus ezt juttatta kifejezésre azzal, hogy a magas lázat, mint valami szellemi hatalmasságot szólította meg. Fölött áll azoknak az erőknek is, amelyek bennünket megkeserítenek. Aggodalmunknak, talán szeretteink miatt, félelmünknek, betegség, vagy kudarc miatt, vagy magánéleti problémák miatt, fölöslegesség érzés nyomasztó terhe miatt. Most, Urunk, mindezekhez isteni érintésével jön, úgy, mint akinek hatalma van fölöttük. A harmadik kulcskifejezés az, hogy beteljesedtek a proféciák. A gyógyítási történetet Máté ezzel a mondattal zárja, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak, erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Luther Márton, a reformátor, ezzel az idézettel kapcsolatban a következőket írja, idézem. Óbá tetszik, mintha Ézsaiás szavait Máté nem az eredeti értelme szerint idézné, amennyiben Ézsaiás Krisztus szenvedéseiről, nem pedig a beteggyógyításokról beszél. Erre azonban azt mondhatjuk, hogy Máté Ézsaiást az egész krisztusi mű és annak minden részlete vonatkozásában idézi, vagyis nem csupán a nagy héten, 3 napig tartó szenvedéseit, hanem Krisztus egész életén át hordozott szenvedéseit. Krisztus egész élete abban van, hogy minden nyomorúságunkat magára vette és hordozta. Tehát együttérezve a megszállottal, a betegekkel, a nyomorúságokat szívén viselte, hogy megváltsa őket. Ez egy nagyon fontos megállapítás, amit a reformátor mond, mert az világosodik ki belőle, hogy Jézusban nem csak, hogy beteljesedtek a régi proféciák, hanem Isten ezeken kívül még valami többet is adott megváltó Urunk személyén keresztül nekünk. Számunkra ennek az a nagy üzenete, hogy Jézus Krisztus által Isten nagyobb összefüggésbe helyezi az életünket, mint ami a pillanatnyi helyzetünk megoldását jelenti. Nekünk nagyon fontosak a pillanatnyi helyzeteink, hogy azokban tapasztaljuk meg az Úr Jézus jelenlétét és hatalmát. Amikor Krisztus földi ideje előtt évszázadokkal a proféták elmondták a beszédeiket, proféciáik az akkor élt embereknek szóló üzenetek voltak. Nem évszázadokkal később élő embereknek beszéltek a proféták, hanem abban a helyzetben, amelyben éppen voltak, abban mutatta meg Isten a profétai beszéd által a következő lépést. De számos proféciáról ezek figyelembe vétele mellett mégis világossá vált, hogy azok Krisztusra is mutatnak. Isten nekünk szóló szava, kegyelmes cselekedetei, mint például a gyógyulás, nekünk szól, nekünk szóló üzenete Istennek az, hogyha egy reménytelen helyzetből kijövünk, betegségből vagy más egyébből, ami bennünket érint, minket ajándékoz meg vele Isten. De amit Isten velünk tesz, annak is van Krisztusra mutató jellege. A pillanatnyi helyzetünket megoldja, de azon kívül Krisztusra is mutat, mert mindaz a jó, amit most velünk tesz, egyszer majd nála nem csak egy adott időre lesz a miénk, hanem örökre. Történetünkben beteljesedett az, amit Jézus földi működése előtt évszázadokkal korábban Isten Ézsaiás által megígért. Jézus magára vette Péter anyósának szenvedéseit és szenvedései terhét, és mint egy előidejű módon elvitte azokat a Golgotára. Mert ugyanabban az erőben részesítette a beteg asszonyt, mint amely erő oly csodás módon felbuzdult az első húsvét hajnalán. Így is mondhatnám, a feltámadás annyi, mint Isten mindenek dacára való élet akarata.
Még egyszer.
Feltámadás annyi, mint Isten mindenek dacára
történő
élet akarata. Itt azonban történetünkben most még csak visszafogottan, rész szerint, hiszen később ez az asszony valamikor, nem tudjuk mikor, de meghalt. Minden gyógyulása is ez jellemző, arra is, amelyek kapcsán mi nem is gondolunk erre. Valószínűleg egyek vagyunk abban, akik most itt vagyunk mindannyian, hogy mindannyian voltunk már betegek. És Istennek hála, betegségeink jó része a hátunk mögött van már. Ugyanazok az erők működtek a gyógyulásunkban, mint amely erők húsvét hajnalán felbuzdultak, de visszafogottan, csak rész szerint. Életünk a feltámadás erőinek a színtere. A 20. század egyik nagy újszövetségi tudósa, a svájci Oscar Kullmann írja, hogy minden gyógyulás partikuláris feltámadás, rész szerinti feltámadás. Jézus Krisztusért Isten kész megadni nekünk mindazt, amire rövid távon szükségünk van. Elhoztuk ide mindnyájan azokat az életkérdéseinket, amelyeket szeretnénk, hogyha valami módon meg tudnánk oldani. De érezzük az erőnk és a lehetőségeink végét. Szeretnénk, hogyha megvigasztalna bennünket. Szeretnénk, ha új reménységet adna. Szeretnénk, hogyha erőt adna. Ha tanácsolna abban a helyzetben, amelyben vagyunk. ezek nekünk létkérdéseknek számítanak. Isten szemszögéből azonban, noha nagyon fontosak, ám mégis rövid távú kérdések. Hiszen a maga 70-80 vagy még több esztendejével ez a mi földi életünk összességében ugyancsak rövid táv. Isten azonban nem csak a mi időnkben, a mi földi időnkön belül szeretne megoldásokat adni, hanem annál sokkal széles körűbben, hosszabb távon is. Ne szenvedjünk lelki értelemben, miópiában, kedves testvéreim, lelki rövidlátásban. Istennek van hatalma ahhoz, hogy azt megadja, ami most nekünk a legfontosabb. De túl ezen neki van egy Krisztusra mutató üzenete is, abban és azáltal, ahogyan szeretne mellénk állni. Szeretne többet adni, szeretné beépíteni az életünket a maga rendjébe, ennek a világnak a nagy megújításába, amelyről Péter apostol az egyik levelében úgy ír, hogy mi új eget és új földet várunk. Istennek tehát ebbe a nagy megújító vállalkozásába, ami személyes életünket a fontos, de mégis Isten szemszögéből rövid távúnak számító kérdéseinket beépíteni. Nem csak partikulárisan, nem csak részszerint, hanem ki akarja teljesíteni rajtunk mindazt, amit Jézus Krisztusban ad nekünk. Új életet kínál. Három tartó pillér bement hozzájuk. Szeretne ma délelőtt betérni az életünkbe. Megérintette őt. Nem az érintéstől gyógyult meg, de ez az érintés tudomására hozta, hogy kitől kell a szabadulást, a gyógyulást várnia. Vajha az emberi szó is tudna ilyen érintés lenni, amely által Isten tudomásunkra hozza azt, hogy kitől van a szabadításunk. És végezetül harmadszor beteljesedtek a proféciák. Igaz, amit Pál apostol ír a második korintusi levélben, hogy Istennek valamennyi ígéretei Jézus Krisztusban lettek igazak és ámenek. Rövid távú életkérdéseinket, amelyek ott zakatolnak a gondolatainkban, meg tudja oldani, de ezt az ő hatalmát be akarja építeni ennek a világnak a nagy megújítási rendjébe, amelynek részesévé akar tenni bennünket. Ímé, én mindeneket újjá teszek. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Álmélkodunk nagyságos dolgaidon örökkévaló, hogy amit népednek egykoron a proféciák által megígértél, azt az idő igazolta. Igéd ezért nekünk is megbízható útmutatás. Látjuk azt is, hogy nem csak az akkor élt embereknek lett megbízható útmutatás, hanem Jézus Krisztus által kiszélesítetted a proféták által tett ígéreteidet, és beépítetted a te megváltói nagy művedbe. Köszönjük, hogy a te beszéded mindig több, mint amire adott helyzetben vonatkozik. Azt, amiben vagyunk, tökéletesen befedi, de a távolabbi jövendőre nézve is üzenete van. A pillanatnyi gondjainkat ismered, hiszen az életünket te alkottad. Félelem a jövendőtől, nem egyszer a jelentől. Bátortalanságunk arra, hogy újat kezdjünk egymással és önmagunkkal. Aggódásunk azokért, akiket adtál nekünk. Törékeny, olykor romló egészségünk. Gyász, magány, egyedüllét. Köszönjük, hogy ma mindezek terhét megígérted, hogy magadra veszed. Te ezáltal hosszú távú isteni tervedbe is beépíted őket, és részesévé akarsz tenni egyszülött fiad váltságművének. Köszönjük, hogy nem csak partikulárisan, nem csak részszerint, hanem teljességgel. Eléd visszük azokat az ügyeinket, amelyekre szeretnénk pillanatnyi megoldást kapni. Szeretnénk békében élni, hogy szűnjék meg a vérontás a mi időnkben. oltalmazd azokat, akik közvetlen veszélynek vannak kitéve a háború sújtotta területeken. Különösen is kárpátaljai népedet visszük eléd. De ugyanígy kezedbe tesszük személyes dolgainkat, kérve, hogy adj bölcsességet és erőt, hogy akaratodat értsük, és annak engedni tudjunk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 725. dicséret mindhárom versét. Az első verse így kezdődik, új szívet adj, Uram, én nekem. Jöjjetek, vegyük Isten áldását a Zsoltáros szavaival. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. Amen.